Miközben nem ő beszélt, arra gondoltam, hogy ha nagyon sok budaörsi család, ha megérezné, vagy látná, hogy mi történik itt vasárnap délelőttönként, hogy hogy szeretjük egymást, meg milyenek a kapcsolatok, ide akarnának járni. És aztán arra gondoltam, hogy a következő 5 évnek ez a feladata, hogy nagyon sok budaörsi család meglássa, megérezze ezt, hogy akarjanak ide járni. Mert nem csak mi, ők is erre vágynak. Egyet megígérhetek, hogy Isten szeretetért nem szállunk versenybe veletek. Negyedik gyerek, meg ilyesmi. Boldogok vagyunk mi is így. De azt hiszem illő és méltó, hogy egy ilyen alkalommal beszélünk magunkról is, beszélünk a gyülekezetről is, de legalább az ige hirdetés erejéig. Mindezekben benne van az Isten, nem így akartam mondani, de emeljük fel a szemünket, és kicsit foglalkozunk csak az Istennel. Jó? Úgyhogy erre hívlak benneteket következő néhány percben, hogy beszélgessünk az Istenre. És múlt héten elkezdtük ezt már, és nagyon jó volt, mert kevesen voltunk, és beszélgettünk 3 kérdésről is. Az egyik az az, hogy ti milyennek látjátok az Istent. Hogyha ez a kérdés, hogy milyen az Isten, akkor ki milyet lát? A másik kérdés, hogyha színről színre látnám az Istent, most itt megjelenne, akkor hogyan reagálnék erre? És ezt is elmondtát, és nagyon jó beszélgetés volt, nagyon jó volt hallani. Ha itt lenne most az Isten színről színre, akkor milyennek látnánk őt, és ez hogyan hatna ránk, hogyan változna meg az életünk. Aztán mondtam nektek azt is, hogy sokan sokféleképpen képzelték el már az Istent. Ezek közül az egyik leghíresebb, az, amit itt is látok, egy festménynek a része, ami a Sixtusi kápolnának a mennyezeti egy freskón van megfestve, a Teremtés, Ádám Teremtés ez a kép címe, és ez az Isten arc azon a képen. És azt hiszem, nagyon sok ember befolyásolt, ezt is mondtam azóta, ez a középkorban, 1500-as években megfestett kép. Sokan úgy képzelik el az Istent, hogy az Isten a felhőkön ülő, elég markáns, jóvágású arccal bíró, szakállas, őszhajú, idősebb ember. És amellett, hogy ez a festmény gyönyörű, azért raktam föl, nagyon nehéz megfogni az Istent. Azért mi is elkószáltunk erre arra, hogy milyen lehet az Isten. Festményben nem lehet megfogni, nem lehet belegyűrni egy festménybe az Isten arcát. Nem látta senki. Az ige azt mondja, hogy az Istent soha senki nem látta. Megpróbáltuk lefesteni, megpróbálunk beszélgetni róla, megpróbálunk olvasni róla, Krisztusban megjelent, elég közeli képünk van, de még soha senki nem látta az Istent. Aztán múltkor, most ebben nem megyünk bele, megnéztük, hogy az egyetlen ember, aki nagyon közel került ahhoz, hogy lássa az Isten színről színre, az ki volt? Mózes. Volt egy találkozó, ahol Mózes megláthatta az Istennek a hátát, az Isten dicsőségét. Szemtől szembe nem láthatta. Miért nem láthatta? Mit mond az Isten igéje? Azért, mert ott van, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Az Isten magától véd, mert annyira, annyival hatalmasabb, mint bármi, amit mi el tudunk képzelni. Bármi, amit mi le tudunk festeni. Ha elképzeled, mi az a végtelen, na azon túl kell még menjél, hogy érd az, hogy milyen lehet az Isten. És azt mondja az Isten, hogy ezt nem bírnátok elviselni. Nem mutatom meg Mózes, a kezemmel eltakarlak, amíg elmegyek, és amikor már elmentem, akkor megpillanthatod a hátamat. Ez volt a legközelebb, amíg valaki került ahhoz, hogy megpillantsa az Isten. Utána Mózesről azt olvashatjuk a zsidók 11-ben, a hit hősének a leírásában, hogy Mózes úgy élte az életét, mint aki látta a láthatatlan. Micsoda ellentmondás ez, nem? Látni a láthatatlan. De beszélgettünk arról, hogy hogyan hatna ránk az, ha látnánk az Istent. Na, az Isten igéje azt mondja, hogy úgy kell élnünk, mintha az, amiről beszélgettünk volna, megtörtént volna. Az, amiket elmondhatok, hogy mi történne velem, ha látnám az Isten színről színre, na úgy kell élni. Annélkül, hogy itt a Földön látnánk az Isten színről színre. Fogjuk látni, készülünk a mennyre, óriási lesz, le leszünk nyűgözve. Azon túl, mint amit el tudom képzelni, hogy milyen a Földön lenyűgözve lenni. Óriási lesz. És arról is beszélgettünk egy kicsit, hogy bizony nem lehet látni az Isten. Sőt, Isten igéje is azt mondja, azt hiszem ez nincs. Arra kell. Igen, erről nincsen. Nincs kiírva, de hadd olvassam el nektek. János írt erről 3-szor is, először az evangéliumában, utána a leveleiben. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, amit ebben a gyülekezetben megjelent, tehát itt van az Istennek a képe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. A 3 János 1.11. Szeretett testvéreim, ne a rosszat kövest, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Mit jelent, és utána van a János evangéliumban az, hogy az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, az atyától jött, benne lehet látni az Isten képét. Na, de itt van egy nagyon fontos dolog, hogy sokat tudunk az Istenről. És ha megkérdezzek, el tudod mondani, hogy mindenható, mindentudó, mindenhol jelenlévő, bölcs, szent, sorolhatnánk. Az összes nevét felsorolhatnánk, vagy 20-30 név felsorolva az igében. De egy valami fontos ebben a Jánosban, és ez az első kis üzenet, mi ezt hiszem nekünk szól, hogy annyit láttunk az Istenből, ami szerint már élünk is. Lehet sok mindent tudni az Istenről. Lehet, hogy tudom, hogy szent. Lehet, tudom, hogy megbízható. De az Istent látni az kicsit más, mint az Istent ismerni, vagy tudni, hogy milyen az Isten. Az, aki már rámer lépni hittel, és azt mondja, hogy bízok ebben a helyzetben az Istenben, és kiemelem a kezemet a sárból, és fölemelem, ők nem csak ismerik az Istent, hogy megbízható, hanem már megélték. És tudom, hogy a Bálint család azt, hogy megbízható az Isten, azt már látta, nem csak tudja. Ez a különbség, talán értitek. Ezt jelenti látni a láthatatlant. Megismerem élni. Megismerem élni. Aztán az én kis utam ehhez a témához, ezt már mondtam, a Kolossi 3.9-ben kezdődött, ahol azt mondja, hogy megújul az új teremtés, fogunk majd később beszélni róla, a teremtőjének a képmására. És engem ez a kifejezés megfogott, hogy mit jelent ez, hogy a teremtőjének a képmására. Mit jelent a teremtő képmására megújulni? Megújulás az olyan felfrissülés, most tök jó volt a karácsonyi szünet, ettem sokat, korcsolyáztunk, pihentem, úgy felfrissültem. Ennél több. Mit jelent az, hogy a lelkem a teremtő képmására megújul? Mi az a teremtő képmása? És ennek kapcsán indultam én el, és jutottam el oda, hogy bizony a Bibliának az elején, a teremtésnél jelenik meg először ez a kifejezés, és ezt fogjuk majd kicsit kibontani. A múlt vasárnap végén, ha emlékeztek, erről beszélgettünk röviden, hogy mit jelenthet az, amit így ír le az igaz 1 Mózes 1.26-ban, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Háromszor szerepel ebben az igében az a szó, hogy képmás. Ez nagyon fontos volt ezek szerint az Istennek. Nem csak úgy megteremtette, elképzelt valami szépet, na, teremtsünk valami nagyon szépet, hanem ezt a szépséget úgy írja le, ez, amit teremtek, ebben benne lesz az én képmásam. Mit jelent ez? Nem tudok héberül, de minden egyes ilyen alkalom, amikor egy szó úgy kiugrik Isten igéből, akkor szeretek egy kicsit utána nézni, és olyan helyeken, ahol olyan emberek, akik tudnak héberül, leírták, hogy mit jelent ez. Megnéztem, hogy ez a szó, ami háromszor is szerepel ebben az igében, mit jelent az eredeti héberben. Megtudunk-e valami pluszat arra, hogy mire gondolt az Isten, amikor ezt mondta abban a könyvben? Ennek a szónak, az eredeti szónak több jelentése is van. Én kettőt szeretnék kiemelni, mert ebből az egyik eredeti jelentése az az árnyék. Árnyékolni. Ez a szónak, amit itt használ, az igaz eredete. Ebből származik ez a szó. Az Isten megteremtette a saját árnyékát. Ez volt az első, amin elkezdtem gondolkozni. A második a jelentése az pedig fantomkép. Fantomkép. És erről is beszélgetünk egy picit. Na nézzük az árnyékot. Mit jelent az árnyék? És ez sok mindenben színezi azt, hogy a képmására teremtett. Mit jelent az, hogy az Isten árnyéka vagyunk? Szerintetek. Mi jellemző az árnyékra? És azt hiszem, van is egy képem erről. Az árnyékról. Mi jellemző az árnyékra? Mi az árnyék? Az egyik jellemző, hogy csak azt tudja csinálni, amit az eredeti csinál. Az én árnyékom itt van most mögöttem, az a lámpa idézi elő, az én árnyékom nem fog nélkülem kimenni ebből a teremből. Igaz? Nem úgy, mint ahogy az ember néha teszi. Úgy kiosanunk az Isten mögött, mint az árnyéka, és megyünk másfele. De ha úgy vesszük, amit itt az eredetileg az ige mondott, az ember arra lett teremtve, hogy árnyékként kövesi az Istent. Meghatározza az Isten mozgása, az Istennek a terve, az Isten szíve, az Isten maga, azt, hogy én hol vagyok, mit csinálok, milyen vagyok. Ez az egyik. Aztán teljesen a tárgy határozza meg, hogy milyen az. Az árnyékom nem dönti el, hogy soványabb lesz, mert én a karácsonyi szünet után 5 kilóval nagyobb lettem. De jó lenne, ha az árnyékom más lenne, de oda nézek, és ugyanazt látom. Nem tud az árnyék más lenni, mint ami a létrehozó létrehozta. Igaz? Igaz. Nem önálló. Árnyékot vető nélkül nem létezik. Lekapcsoljuk a villanyt, nincs az Isten, nincs az ember. Ez is benne van. Képmására teremtette. Már kezdik kicsit kinyílni, hogy mit jelenthet ez. Aztán a fantomkép. Mit jelent a fantomkép? Mikor készítenek fantom? Azt nem raktam föl, mert az összes fantomkép, amit találtam, a bűnözőkről volt. És elmemelné fel az ünnepi alkalmat, hogyha itt most bűnözők fantom. De miért készítenek fantomképet az emberekről? Hogy? Hogy az eredetire ráismerjenek. Ebbe is mennyi minden van, nem? Mi volt a célja az Istennek azzal, hogy képmására teremtett? Hogy az eredetit felismerjék benne. Erről is fogunk beszélgetni. Nagyon sok minden van benne. Érdemes mindig egy kicsit beleásni, mi mindent jelenthet. És ennek fényében én csináltam egy kis definíciót, amin szeretnék végigmenni ez a mai alkalmon. Ha végigbírunk. De addig jutunk el, amíg eljutunk, nem fogom túlfeszíteni az időkorlátot, majd folytatjuk jövő héten, vagy két hét múlva, ami kimarad. És én ezt írtam le magamnak, egy kis definíciónak, és végig fogjuk nézni, hogy mit jelent ez, hogy mi az ember, és mit jelent az, hogy a képmására teremtett. Ez azt jelenti, az eredeti kép által meghatározott, és azt hordozó másolat az ember. Nagyon bonyolultnak hangzik, de nagyon szép lesz, ígérem, amikor szépen kibontogatjuk. Jó, kezdjük akkor a kibontásával, és kezdjük ott, hogy megkérdezem tőletek, mert múltkor nagyon jót beszélgettünk, hogy tudjátok-e, hogy melyik Amerika a legismertebb festménye? Melyik az a festmény Amerikában, amit szinte minden amerikai állampolgár egyszer az életében biztos, hogy lát? Sőt, a legtöbben már látták is. Én se tudtam, de meg fogom most nektek mutatni. Ezt a képet egy Gilbert Charles Stuart nevű festő festette. Én se ismertem, miért el nem olvastam volna. Az 1700-as, 1800-as években élt, pont a fordulóján. És ő egy portréfestő volt. Majdnem Lincoln. Szerette... Azaz, oda fogunk eljutni. Szerette megfesteni híres embereket. Miért szeretett híres embereket festeni? Mert a híres emberek portréja sokba került. És ezzel pénzt lehetett keresni. Átköltözött Amerikába, ő Angliában született, átköltözött Amerikába, megkereste Amerika leghíresebb emberét, aki abban az időben Washington volt, hiszen ő volt az elnök. És addig kuncsorgott, addig kopogott, addig kereste, amíg engedélyt kapott arra, hogy megfesse a portréját, és bizonyos... meg is alkotta, és lefestette ezt a képet. Washington képét. Hát el lehet dönteni, hogy most az eredeti az szimpatikus volt-e, vagy nem. Valószínűleg majdnem így nézett ki Washington. Hát a hajviselet az elég ott van, nem? Tehát Pisti úgy belobbanna egyik vasárnap ilyen hajjal, akkor kicsit megváltozna a gyülekezet arculata, a gyülekezet képe. De annyira híres lett ez a festmény, hogy ez a festmény rákerült egy másik kis nyomtatványra, amit elég nagy mennyiségben nyomtatnak az Egyesült Államokban, és az lett az egy dolláros. Igaz? Az lett az egy dolláros. Amin egy másolat van, amin egy képmás van. Egy festmény képmása. A festménynek az eredetie, meg maga egy ember, akit mi nem láthatunk, nem is ismertük, nem is láttuk. Na nézzük meg ezt a kis illusztrációt és azt a mondatot, ami eredet előtte volt. Maga a festő, Stuart, nem festhetett bármit, igaz? Nem az volt, hogy ő kitalálta, hogy szerintem így nézett ki Washington, mert ott állt előtte, és utána átsétált, és megnézte, és azt mondta, hogy ez nem én vagyok, fessük újra. Tehát az eredeti Washington meghatározta, hogy milyen kell legyen a másolat. Nem találhatta ki, nem kreálhatott újat, nem kreálhatott eredetit a portréfestő. A második, hogy ezt a festményt, amit itt az előbb láttunk, ezt mi tette értékessé? Azt, hogy szép? Talán az is. De amiatt, hogy csak egy szép festmény nem került volna rá az egy dollárosra, mi tette érdekessé? Az eredeti tette értékessé. Önmagában nem egy értékes festmény? Hát most engem lefestenének, én megvenném, valószínű. Gyülekezetben néhány ember, akit lefizetnék megvenni. Tehát én nem tudok annyira értékessé tenni még jelenleg egy festményt, hogy az legalább egy 20 forintosra szözbe rákerüljön. De Washington az eredeti annyira értékessé tette ezt a másolatot, hogy ez rákerült az egy dollárosra. Az eredeti teszi értékessé a másolatot. Erről is fogunk beszélni. Aztán csak, mivel az eredetit nem láthatjuk, se Isten, se Washington, csak a másolaton keresztül következtetünk, hogy milyen lehet. Igaz? Ez alapján úgy elég jól el tudom képzelni, hogy általában így állt Washington. Ezek szerint, mert háborúba begörcsölt a keze, vagy valami volt vele. Nem. Eredetiben nagyon izgalmas lenne Washington látni, de erre nincs lehetőségünk. Festményről lehet. Isten soha senki nem látta. Miben jelenik meg az Isten? Krisztusban, a mi szeretetünkben, és a mi jó és a rossz cselekedeteinkben. A jó cselekedeteinkben, a rosszban nem. Aztán a másolat mindig kevesebb, mint az eredeti. Igaz? Tehát ha egy eredeti Van Goghot adnék most itt el, vagy egy másolat Van Goghot, akkor melyikért fizetnének többet? Az eredetiért. Az eredeti mindig értékesebb, mint a másolat. Mi szeretjük ezt máshogy elképzelni. Szeretjük néha azt gondolni, hogy a másolat értékesebb, mint az eredeti. Aztán akár mennyire is hasonlít az eredetire, hiányoznak az eredetiségnek a jellemzői, és röviden majd erről is lesz szó. Na, nézzük meg akkor ezt a mondatot, amit én fölírtam, és szedjük külön, még egyszer egy pillantás az egy dollárra, aztán elhagyjuk. És nézzük meg az eredeti képet. Tehát mi volt a mondatunk? Az eredeti képnek a másolata az ember, az eredeti kép meghatározza, hogy milyen az a másolat, és a másolat hordozza az eredetit. Ezeket fogjuk megnézni. Na nézzük az eredetit. Jó, mit jelent az, hogy az Isten kép? Mit jelent, hogy az Isten a saját képmására teremtette az embert? Az Isten eredeti, Isten maga, az Isten lénye, természete, személye és tulajdonságai. Nagyon érdekes ez a szó, hogy az Isten dicsősége. Az nem csak az, hogy mi dicsőítjük az Istent, hanem általában Isten dicsősége, ami megjelenik, az Isten magának a megjelenése. És nagyon érdekes az eredeti szó. Az Isten dicsősége, ez a szó azt jelenti, hogy az Isten teljes súlya. Az Isten nehézsége. Néha érzi ezt az ember, hogy amikor az Isten jelenlétét megérzi, akkor úgy le akar rogyni, mert nem bírja ezt a jelenlétnek, ezt a dicsőségnek a súlyát elhordozni. Érdekes, hogy az eredeti szó ezt jelenti. A súly. Az Istennek a teljes súlya. Az alatt eltörpülünk, ezt nagyon jól mondta Erzsi Mutka, hogyha meglátnánk az Istent, akkor meglátnánk magunkat. Mennyi, kicsit összemennénk. Milyen is az ember. Wesley azt mondta, amikor ezt az igét nézte a teremtésben, ő különbséget tesz a teremtésen, megy végig, és azt mondja, hogy a legtöbb helyen azt mondja az ige, hogy legyen. Legyen ez, legyen az, és lett, és megalkotta. Egyen az embernél azt mondja az ige, hogy alkossunk a saját képmásunkra embert. Más szót használ. És nagyon érdekes még egy dolgot megfigyelni, hogy az összes többinél az Isten azt mondja, hogy legyen, és lett. Itt viszont, hogy mondja az Isten, ha megnézzük azt az eredeti igét, olvassátok el, alkossunk az embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És talán visszavált egyes szám első szemébe, és megteremtette az Isten. Nagyon érdekes, hogy itt többes szám első szemében beszél az Isten. Sehol máshol a teremtésnél. Isten teremtett mindenütt, de itt megáll az Isten, és azt mondja, hogy alkossunk, teremtsünk. És ezt az értelmezői úgy értelmezték, hogy itt az isteni szent háromság, mintha összeült volna, Atya, Fiú és Szent Lélek, és tanácskoztak volna, hogy hogyan fejezzük ki a legjobban önmagunkat. mennyire mély ez, és mi derül ebből ki? Na, ezen érdemes egy picit elidőzni. Semmelyik más teremtésnél nem mondta azt az ige, hogy a képmásomra teremtem. Nagyon szépek az állatok, nagyon szép a teremtés. Én is szeretem, ti is szeretitek. De az állatokban nincs benne az Isten képmása. És nem mondja azt, hogy alkossunk. Ezek mind csak az embernél jelennek meg. Ez a te értéked és az én értékem. Az Isten azt mondja, hogy alkossunk, és benne lesz az én képmásom. Mit jelent az, hogy a Szent Háromság teremtett? Szerintetek. Miért olyan fontos ez? Mit tudhatunk meg a képmásról? Miért így mondta az Isten igény, hogy alkossunk, teremtsünk? Miért jelenik ez meg benne? Mi a jelentősége? Az első dolog, ami nekem eszembe jutott, az az, hogy sokszor, amikor a Szent Háromságra gondolok, akkor az Atya, Fiú, Szentléleknél hogy gondolok rájuk? Az Atya, aki engem vezet. A Szentlélek, aki engem megerősít. Jézus pedig azért van, hogy megváltson engem. Tehát úgy gondolok rájuk, hogy mi a szerepük az én életemben. Magamból indulok ki, és ahhoz viszonyítom. És igazából Krisztusra úgy gondolok, mint az én Uram, a Teremtő, akinek a legfőbb dolga az az, hogy az emberiséget megváltsa. De nagyon érdekes ebbe belegondolni, hogy amikor én még nem léteztem, amikor ember nem volt, és nem is volt szükség megváltásra, nem is volt szükség arra, hogy bárkit megerősítsen, vagy betöltsön a Szentlélek, létezett az Isten így. Szent Háromság formájában. Nem azért Szent Háromság az Isten, mert nekem így van rá szükségem. Ez valamit elárul, hogy az Istennek ez a belső természete, az, hogy ő mindig is Atya, Fiú és Szentlélek. És aztán két dolog van szerintem, amit ebből talán kicsit felfedezhetünk a teremtésnél, az az, hogy bizonyos képességeket, tulajdonságokat teremtett belénk ezáltal az Isten. Olyan dolgokat, ami az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre jellemző. Ami semmi más teremtményben nem fordul elő. Mik ezek? Szerintetek. Mi lehet ez? Mi lehet az, ami csak az emberben van meg, és más teremtményben nincsen meg? Még egyszer? Van szelleme, tehát lélek. Még egyszer? Tudatosság. Hát az, hogy az Isten vezet, a Szentlélek van akaratom, tudok döntéseket hozni. Ezt egyértelműen ide vezetik vissza a nagy biblia tudósok. Itt kaptuk ezt meg. Ezáltal, hogy az Isten a Szent Háromságának az összes tulajdonságát belevitte a képmásba, ezért tudsz te dönteni. Ezért tudsz te választani jó és rossz között. Ezért tudok én tudatosan gondolkozni. Ezért tudok én lelki módon közeledni az Istenhez. Mi még? Mi jut eszetekbe? Vannak érzelmeink, és ezek az érzelmek nem csak ösztönök. Ugye? Ezeket mi tudjuk irányítani? Legtöbbször. Kijöjjön a vasárnapi ebédnél. Én ott egy ösztönállat vagyok, és neki esek. De az állatok nem tudják az érzéseiket. Ők mennek az ösztönök után. Az ember az egyetlen, aki el tud szakadni az ösztöntől, fölé tud emelkedni, és erkölcsi döntést tud hozni. Mindez benne van. Valamint még egy benne van, hogy mire teremtette az Isten az embert? Miért teremtette a saját képmására? Miért volt ott a Szent Háromság a teremtésben? Mit várt az embertől? Hogy utána hogyan dicsőítse az Istent? Igen. Dicsőítse őt, mint Atya, dicsőítse őt, mint Fiú, és dicsőítse úgy, mint Szentlélek. Atyát, aki vezet, és tekintély, és hatalom, Fiút, aki az igazság, az ige, a kijelentés, és a lelket, aki életet ad ennek az igének itt a földön bennünk. Oké? Na, lehetne még nagyon sokat beszélni erről, de akkor nem lenne tortama. Úgyhogy ez egy rövid kis betekintés volt abban, hogy mit jelenthet az, hogy a saját képmására teremtett. Aztán, mivel az időnk halad előre, lesz, amiről nagyon röviden fogunk beszélni, és lesz, amiről egy kicsit hosszabban, jó? A következőről. Az eredeti kép által meghatározott, erről csak nagyon röviden fogok beszélni nektek, jó? Úgyhogy csak egy rövid beletekintés. Efezus 4.24. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Kicsit többet meg akarunk tudni arról, hogy milyen lehet az az ember, aki teremtett az Isten. Két dolgot mond róla az ige. Igazságban és szentségben. Mit jelent ez szerintetek? Mit jelent ez, hogy igazságban teremtett engem az Isten? Újjá meg eredetileg is. Meg az, hogy szentségben. Mi az első dolog, ami eszetekbe jut? Bűntelenül. Tisztaság. Elkülönítettem. Én ennél ragadnám meg a szót vissza magamhoz. Az a szentségben teremtetett szó, a szentségre több szó is van az Új Szövetségben. Ez a szó, amit itt használ az ige, az pontosan ezt fejezi ki. Hogy az Isten számára megfelelő. Azért, mert tiszta, azért, mert tökéletes, de nem ezt ír arra, van egy másik szó, a hagios, a tisztaság, hanem ezt mondja, hogy az Isten számára elfogadható, és az igazság is, csak mert nincs időnk röviden, akkor kerül az ember igaz állapotba, amikor megigazul, az Isten számára elfogadhatóvá válik. Nagyon érdekes, hogy az Isten meghatározta, hogy mi a legjobb állapot a Pistinek. Ha azon kívül van, az nem jó neki. Ha abban van, az nagyon jó neki. Ez olyan, mint amikor én otthon Enikő kérésére megpróbálom megjavítani a gyerek távirányítós autóját. Minden távirányítós autóban a csavar ilyen pici, igaz? Apci meg azt mondja, hogy na, én ezt ki fogom most csavarni, és mivel esik neki? Hát, vagy azzal, remélem egy másik történetem. Anya kedvenc késével, ez is egy szájból aztán beletöri. Nem, hanem fölhozza a garázsból a böszméten nagy fúrógépét, és neki megy a gyerek játékának. Ugye? Az nem arra van. Nem fog sikerülni. Valószínűleg szétrombolom el, és utána gondolkozom, hogy hogy lehet valahogy másik csavart keresni, mert ez beletört. Az Isten megalkotta és meghatározta, hogy mi a számodra a legjobb állapot. Az igazság és a szentség. Az én képmásom. Ha valaki ezen kívül van, ha az árnyék megpróbál elmenni az eredetitől, nem lesz jó. Nem lesz jó. Az Isten azért teremtett így, mert meghatározta, hogy neked mi a legjobb. Neked az a legjobb, ha másolat vagy, árnyék vagy, szent vagy, megigazult vagy. Ha ebből kimászol, az nem jó neked. Ennyit erről, csak nagyon röviden. Jó? És a következőről talán egy picit többet. A képet hordozó az ember. Az 1 Korintus 11.7-ben azt olvassuk, mert a férfinak nem kell befednie a fejét, ez nagyon jó, bár télen tesszük sokszor, mivel ő az Isten képe és dicsősége. Megjelenik megint ez a szó. Nagyon sok helyen megjelenik az Új Szövetségben, itt például itt a görög szó jelent meg, az ikon nevű szó, érdemes erre rákeresni. Ő az Isten képe és dicsősége. Én azt hiszem, a nő is az, és lehetne értelmezni, itt a nemekről beszél, de most nem erről fogunk. Ma reggel nem a férfi-nő különbségéről beszélünk. Hanem az ember az Isten képe és az Isten dicsőségének részben, úgy, mint Krisztus, képviselője itt a Földön. Tehát nem csak meghatározta, hogy nekem mi a legjobb, hanem elmondta, hogy mi az én legfőbb célom. Wesley erre azt mondta, hogy az Istennek tetszett az, hogy az emberben kifejezze magát. Az emberben megmutassa magát a világnak. Én három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az első az, hogy a keresztény élet az nem egy magamutogató élet. A szolgálat az nem az, hogy én most megmutatom magamat a többieknek. Hogy milyen az én képem, és végre már csak meglátnák, hogy milyen is vagyok én, mert akkor az engem megillető módon dicsérnének. Ugye, amikor a másolat belemászik egy kicsit az eredeti. És eljátszik a gondolat, hogy mi lenne, ha én lennék az eredeti. És azt hiszem, hogy abban a csapdába esetünk, erről fogunk beszélni kicsit hosszabban, nem ma, következő alkalom, hogy milyen az, amikor az ember elhiszi világtörténelem legnagyobb kísértését, te vagy az eredeti. Lehetsz eredeti. Így bukott el Éva. Erről fogunk majd beszélni kicsit bővebben. Nem magam mutogató. A keresztény életne. Ha elkezdem magamat mutogatni, és arról szólna az egész, hogy milyen jókat tudok én itt mondani, édes kevés lenne. Nagyon kevés lenne. Ha dicsőítőink arról szólna, és mi azért jönnénk itt vasárnap, hogy hú, de szépen tudnak zenélni, miért lenne ez kevés, üres és kongó? Koncertnek nagyon jó lenne. Nagyon jól tudtak zenélni. Nem azért. De ha csak ez lenne, akkor valami hiányzik belőle. Miért jó a dicsőítés? Mert ha betölti az eredeti célját, mi történik meg? megjelenik benne az Isten képe. És amikor megjelenik az Isten képe, erre való reakció a dicsőítés. A másik kérdés, hogyha valaki megismer engem, Baczynszky Lacit, és elkezd megismerni, egy sok minden hülyeséget fog találni bennem, ti is, Enikő már elég jól ismeri ezeket, de talán-talán meglát bennem valamit az Istenből. És kicsit megérzi, megtapasztalja. Az Istennek ez a célja. Ugyanis. Hogy amikor valaki téged megismer egy picit, és beszélgettek, és döntéseket hozol, ahogy élsz, hogy ezt mondja az ige, abban meglássa, hogy te látod az Istent, és valahol ott van az Isten. És elkezdi érdekelni. Én nem vagyok egy vonzó személyiség, kivéve Enikőnek, Isten kegyelmében. De nem arról van szó, hogy én vonzak be ide embereket, meg én legyek olyan vonzó, hogy az Isten megkívánják. Túrót. Az Isten bennem úgy döntött, bennem akar olyan vonzóvá válni, hogy mások megkívánják őt. Mekkora dolog ez, nem? Ez az evangelizálás. Nem az, hogy én elmegyek egy kis füzettel, és elmagyarázom, hogy hogy kell megtérni. Mert vagy jól sikerül, vagy nem. Így is, úgy is remek tőle a térdem, akkor meg minek. Az evangelizálás egy, az Isten úgy döntött, hogy ebben a világban úgy mutatkozik be, hogy téged használ. Ez nem azt jelenti, hogy nekem itt most görcsölni kell, és izzadtan megmutatni, hogy milyen az Isten. Én nem tudom megmutatni, milyen az Isten. Az Isten úgy döntött, hogy majd ő megmutatja rajtam keresztül magát a világnak. 20 000 módon meg tudná csinálni, millió módon, végtelen módon, de úgy döntött, az embert választotta ki arra, hogy ő legyen a képe. Én vagyok a mozigép, ő a film. Én vagyok a vászon, ő a vetített kép. Nem szabad összekeverni, de én lehetek a vászon, de én lehetek a mozigép. Ez itt a csoda. És az utolsó dolog, amiről szeretnék ma még beszélni nektek, és be is tartottam, amit terveztem. Tudom, hogy nagyon sok mindent nézünk már, de mindez, amit ma megnézünk, a következő két üzenetnek az alapja, azért szerettem volna ezeket ma átolvasgatni veletek. Az eredeti kép által meghatározott, látok az eredeti képet, mit jelent? Meghatározta, erről is beszéltünk. Ez a másolat, ez pedig képviseli, bemutatja, de csak másolat. Én csak másolat vagyok. Ez jó megjegyezni. Gabi, Mara, másolatok vagytok. Hadd olvassak egy nagyon bonyolult idézetet nektek, jó, amire körülbelül végére a gyülekezet egyharmada el fog aludni, de nem baj, mert a másik kétharmadaból lesz egy ember, aki azt mondja, hogy ebbe tényleg volt valami érdekes. Na, most így fölbiztatlak benneteket, hogy figyeljetek. Hadd olvassak föl valamit C.S. Lewis-tól, aminek nagy részét tényleg nehéz érteni, de van benne egy-két nagyon ütős gondolat. Kérdezheted, hogy volt lehetséges bálványozás nélkül rátekinteni, mármint az emberre, a másolatra, nem összetéveszteni azzal, aminek a hasonlatossága volt? Ez azt írja, hogy az ember gyönyörű. Ha ránézek, elveszhetek benne magamban, milyen gyönyörű vagyok. Mivel a hasonlóság a maga nemében végtelen volt, olyannyira, hogy már-már csodálkozhatnál azon, hogy nincs a homlokán gondnak jele, és nincs a kezén és lábán sérülés. És mégis nem volt veszély annak, hogy összetéveszék egy pillanatra sem, zavarodhatott össze, az akarat legkisebb kilengése sem volt jelen a tiltott hódolat felé. Magyarul, ott a teremtésnél, az Édenkertben, ha ott lettünk volna, gyönyörködtünk volna Ádámban és Évában, mint gyönyörű teremtésekben, de egy pillanatra sem kevertük volna őket össze az eredetivel. Ma beleesünk ebbe a hibába. Amikor a hasonlatosság a legközelebbi volt, akkor volt a legkisebb az összetévesztés lehetősége, mivel az ember nem volt bűnös. Talán ez mindig is így lehet. Egy remek viaszalkotás olyan hasonló lehet az emberre, hogy egy pillanatra megtéveszthet minket, de a nagy portré, amely annyival közelebbi hasonlatosságot hordoz, nem téveszt meg. A szentről alkotott szobrok korában talán magukra vonták azt az imádatot, bálványimádás, csak egy megjegyzés, amit a valóság felé kellett volna keltsenek, de itt az ő élő képét illetően, aki hasonlatossága kívül és belül, amelyet saját kezével alkotott a mennyei művészi érzékéből merítve, amely az önarckép mestermunkája, egyenesen a saját műhelyéből, hogy gyönyörködtesse a világot, amely járt és beszélt, soha nem lehetett többnek látni, mint egy képnek. Nem. A valódi szépsége annak a bizonyosságban van, hogy ő másolat, hasonló, és nem ugyanaz. Egy rím, egy kitűnő zenei hangvisszaverődés, elnyújtva a teremtett médiumban. Az utolsó két kép nagyon tetszik. Én egy rím vagyok. Mi a rím? A versben van egy eredeti sor, és van egy másik sor, ami ugyanolyan hangzásban fejeződik be, mint az eredeti. Én egy rím vagyok. Nem én vagyok az első sor. Isten az első sor. Enyém a második sor. Én egy én a tihanyi vízhang vagyok. Isten kiáltott, én vagyok a vízhang, aki visszaverődik. Nem tud az eredeti nélkül létezni. Az utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani, az a következő. A bukástól kezdve az ember központi hazugsága, hogy eredeti lehet. Mindannyian ezzel küzdünk a legtöbbet, hogy én eredeti lehetek. Valójában csak másolat vagyok. Nem szabad, hogy én a középpontba legyek. Ha erre törekszem, nem fog megelégíteni, nem fog betölteni. Viszont, és ezzel szeretném befejezni egy biztatással, te és én Isten önkifejezése vagyunk. Isten képe. Isten kép más, hogy képviseljük őt ebben a világban. Rajtunk keresztül akar megjelenni. Ez az én szépségem. Ha valami szép bennem, az Isten. Ha valami szép bennem, az Isten az. Az ő eredeti képe bennem, az gyönyörű. És amikor annak látom magam, aki vagyok, másolat, akkor nagyon sok minden alól szabadulunk föl. Büszkeség alól, bizonyításvágy alól, harcolás alól, versengés alól, megmutassam, hogy én eredetibb vagyok, mint te. Állj túrót. Mind a ketten másolatok vagyunk. És akkor fog ez a gyülekezet jól működni, amikor ezt nagyon megértjük. És nem az lesz a célunk, hogy megmutassuk az eredetiségünket, hanem az lesz a célunk, hogy megmutassuk az eredetit egymásnak és Budaörsnek. Múltkor mondtam azt, hogy ez az egyik legnehezebb rész az én megítélésem a három közül, mert sokkal inkább szól egy szemléletről, egy látásról, és kevés benne a gyakorlat. Ígérem nektek, hogy ennek a folytatása, bár szerintem ezek is gyönyörűek, erre alapozva fogunk megnézni két másik dolgot, amiből nagyon sok minden következik, de ennélkül azokat nem értettük volna meg, jó? Úgyhogy őrizzétek ezt a mondatot a szívetekben, két hét múlva folytatjuk, és akkor már az emberről fogunk beszélni. Ma az Istenről beszéltünk, hogy ki az Isten. Eredeti, aki ki akarja fejezni magát rajtam keresztül, ezáltal meghatároz engem, és én csak másolat vagyok. Jó? Imádkozunk röviden, és utána jöhet az ünnepi torta. Drága Istenem, köszönöm, hogy ebben a rövid időben végig szaladhattunk ezeken a nagy igazságokon, ami megérte volna mindegyik, hogy órákig elüldögéljünk és elgondolkozunk azon, hogy mit jelent, hogy a saját képmásodra megteremtettél minket. Mit jelent az, hogy nem látható vagy, és mégis láthatóvá válsz bennem, bennünk, megjelensz. Ez a vágyad, hogy megjelenj bennünk, és kifejezd magadat ebben a világban. Köszönöm, hogy a másolataid lehetünk. Mekkora kiváltság ez. Köszönöm, hogy a másolataid vagyunk. Hogy a te másolataid lehetünk. Nem másnak a másolata. És rád hasonlíthatunk oly sok mindenben. És köszönöm, hogy újra megalkottál minket Krisztusban, hogy képviselhessük ezt a képet. Hogy megjelenhess bennünk. És rajtunk keresztül itt Budaörsön. A te dicsőségedre. Amen.